Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 68. Zsoltárunkat énekeljük, annak első és második versével. A 68. Zsoltárunknak az első és a második versét énekeljük, mely alatt a keresztelésre érkezett szülők és keresztszülők jöjjenek ki az Úr asztalához. Jézus Krisztus hívogatja most a szülői és keresztülői szíveket igéjei szent lelke által. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És ha valaki befogad az én nevemben egy ilyen kisgyermeket, az engem fogad be, mondja Jézus. Amen. Fogadjuk szeretettel az ifjúsági csoport tagjainak szolgálatát.
Áldás békesség, Szilágyi Kristóf vagyok. Timóteusi fitagja, és szeretnék most beszámolni a nyári hittantáborról, illetve bizonyságot tenni. Nyáron a Jókaimóra általános iskola hittantábor szervezett perén, amely az ifink szolgált. Áldott tábor volt rengeteg programmal, naponta két állított volt, és bibliaismereti versenyeket is tartottunk a gyermekek számára. Nagyon jól érezték magukat a gyermekek is, tetszettek nekik a programok, és az állítók is elnyerték a tetszésüket. Az állítatokat többek között Gála és lelki pásztor úr és Szabó Dani bácsi is tartotta nekünk. Miután véget ért a hittantábor, az is még kimaradt perén a táborhelyen, és megtartottuk a mi kis táborunkat a gyermekek után. Ugyanúgy tartottunk állítatokat, fórumokat, csak egy kicsit több volt a csendes pihenő. Mint előbb említettem, áldott tábor volt, én ott éltem meg perén, augusztus 1-én. Már a hittantábor részén éreztem azt, hogy Isten szisztematikusan a fejemre olvassa a bűneimet, és ezeknek a súlyát éreztette is velem. Minden állítaton szólt hozzám valami, de nem dicséret, sem bátorítás. Isten szólt hozzám, és éreztette azt velem, hogy ez így nem mehet tovább. Több mint fél év voltam a Timóteusi Pitagja, általános iskolám a Jókai volt, ott kezdtem el érdeklődni Isten iránt, de az ige nem vert igazán gyökeret az én szívemben. Isten akkor a táborban mondta azt, hogy elég, idáig, és ne tovább. Az egyik eltet után a Megváltott című éneket énekeltük, amely refrénjének ez a vége, a szívem csak téged imád. Éreztem azt, hogy ez nincs így. Éreztem ennek a súlyát, és Isten nem hagyott az én szívemnek nyugvást. Harzult a szívemben. Önmagammal kellett megvívnom. Nehéz és kinkeserves volt kimondani. Ez ideig én éltem, most te éj bennem, Uram. Másokra is megszabadított engem minden szenvedélytől, a bűneimtől, a bálványaimtól, és minden köteléktől, ami addig a sátánhoz láncolt engem. Az ő elje szabadított meg engem, nekem csak önmagammal kellett megharcolnom, és nélkiadni a szívemet. Azóta boldogan éneklem, a szívem csak téged imád. Most pedig hallgassunk meg két éneket, amit a táborba tanultunk.
Péter János, Jakab halászott, Péter János, Jakab halászott, Péter János, Jakab halászott, hullázó tengeren ott. Egész éjjel hiába halásztak, egész éjjel hiába halásztak, egész éjjel hiába halásztak, hullámzó tengeren ott. Jézus szólt, vessétek a hálót a jobb oldalra, vessétek a hálót a jobb oldalra, vessétek a hálót a jobb oldalra, hullámzó tengeren ott. Tele van a csónak hallal, tele van a csónak hallal, tele van a csónak hallal, hullámzó tengeren ott. Válasszatok, addig mi tartama, ki legyen a ti szíveteknek ura. Nem szolgálhat két úrna senki sem, egyiket gyűlölni vagy szeretni kell. Világi kívánság és a pénz idegen istenek, bárványok szenvedély, vakítják a szemet. Válasszatok, addig mi tartama, ki legyen a ti szíveteknek ura. Nem szolgálhat két úrnak senki sem, egyiket gyűlölni vagy szeretni kell. Azért hát féljétek az Urat, néki szolgáljatok. Hagyjátok el a bűnt, az Úr előtt járjatok. Válaszhatok, addig míg tartama, ki legyen a ti szíveteknek ura. Én azonban, és az én otthonom, az Urat szolgáljuk minden napon.
Köszönjük a tábori ízelítőt. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Jelenések könyvének 19. részéből, a 11-től a 19. versig terjedő szakaszból, a 17. rész 14. verséből és a 20. rész 11. verséből.
És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hídnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. És láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek reddesnek vala az égnek közepette, jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak, és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét, és szolgákét, és kicsinyekét, és nagyokét. És látám, hogy a fenevad, és a föld királyai, és az ő seregeik egybe gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az ő serege ellen. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya, és az ő vele hivatalosak, és választottak, és hívek is. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez és imádkozzunk.
Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy nagy király és győztes Úr vagy, és köszönjük, hogy járulhatunk hozzád, és most is összegyűjtöttél bennünket, és te látod, Uram, hogy mi van most a mi szívünkben, mi az, ami esetleg nyomaszt bennünket, kérlek, hogy hadd tudjon felszabadulni a szívünk, és hadd tudjunk most csak rád figyelni, hadd érthessük meg, amit üzenni akarsz nekünk a mai napon, és kérünk, hogy te áld meg az ige szólóját. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, a Krónikák második könyvének 14. részéből, a 11. versből eképpen. Akkor kiállta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és mondta: Ó Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed. Segélj meg minket, ó mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk-e sokaság ellen. Ó Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az akarat diadala. Ezzel a címmel forgatott propaganda filmet Leni Riefenstahl az 1934-es nürnbergi náci pártnapokról. Azt, hogy akkor és ott milyen akarat diadalmaskodott, csak 10 évvel később tapasztalta meg igazán a német nép a saját bőrén, amikor egy szétbombázott és kifosztott országban találta magát. Nem mindegy ugyanis, kedves testvéreim, hogy az ember milyen akaratnak rendeli alá magát, milyen szándéknak enged. Mint ahogy annak is következményei vannak, ha a saját akaratát erőlteti valaki másra, ha hatalmába akarja keríteni a másikat, vagy erőt akar venni rajta, ahogy itt az igében is hallhattuk. Azonban nem csak a világtörténelmet tanulmányozva lehetünk tanulni annak, hogy a különböző akaratok egymásnak feszülésének milyen pusztító hatásai lehetnek, hanem a hétköznapjainkban is megfigyelhetjük ezt a jelenséget. Különböző akaratok és szándékok feszülnek egymásnak a családokban, a munkahelyeken, a baráti körökben, az iskolában, a házasságokban, a parlamentben, az országban és a világban. Ki így, ki úgy próbálja érvényre juttatni a saját akaratát, erőt véve a másikon. Lehet, hogy valaki frontálisan támadva, erőszakosan, vagy esetleg talán a lassú vízpartot most elvét követve, igyekszik célt érni. Van, aki pletykák terjesztésével akarja ellehetetleníteni a másikat, van, aki hízelkedéssel, vagy a másik megvásárlásával, lefizetésével akarja a saját akaratát érvényre juttatni. Vannak, akik elbizakodottságukban annyira megvannak győződve saját akaratuk helyességéről, hogy fel sem fogják, hogy a másik miért nem azt akarja, amit ők. Szintén felfuvalkodott egoista emberek magát Istent is próbálják befolyásolni, a saját akaratukat rákényszerítve. De milyen hiába való gondolat ez, hiszen hallhattuk a lekcióban, hogy sem a pokol, sem a halál, sem a sátán seregei nem vehettek erőt Jézus Krisztuson. Akkor hogy gondolja magáról egy porszem ember, hogy ő befolyásolni tudná Istent, vagy erőt vehetne Istenen? Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a sok egymásnak feszülő akaratból csak harc és sérelmek származnak, végül az ember pusztulása. De ki az, kedves testvéreim, aki felteszi a kérdést, hogy mi Isten akarata? Vajon nem az lenne a megoldás életünk minden problémájára nézve, hogyha a saját akaratunkat Istenhez igazítanánk és Isten akaratához, és nem a fordítottjára fecsérelnénk el erőnket? Ha még nem tudjuk őszinte szívvel, életünk minden területére nézve kimondani Istennek azt, hogy legyen meg a te akaratod, akkor most különösképpen is figyeljünk ide erre az igére. Mert a felolvasott textust háromféleképpen lehet értelmezni, háromféle értelmezési lehetőséget ad az ige, és ebből a háromból kettő figyelmeztetés, egy pedig bíztatás. Az első értelmezés így hangzik: ne vegyen ember te rajtad erőt, mondhatná ezt a hívő ember az imádságának a végén, amikor kiönti a szívét Isten előtt, elmondja minden kérését, vágyát, de mégis rábízza Istenre, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Az első figyelmeztetés arra vonatkozik tehát, hogy ne akarjunk Istenen erőt venni. Istenfélő emberként higgyünk annyira ő benne, hogy belássuk, hogy a mi legjobb gondolatunknál, tervünknél, szándékunknál is lehet Istennek sokkal jobb terve és szándéka, csak legfeljebb mi azt még nem látjuk, nem értjük. Olyan szomorú látni, amikor magukat hívőknek mondó emberek szinte le akarják fogni Isten kezét, megszabva neki, hogy hogyan szabadítson, hogyan tegyen boldoggá valakit. Aztán, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy kérték, vagy elvárták, vagy elgondolták volna, amikor nem tudnak erőt venni Istenen, akkor jön a csalódás, jön a burkolt, titokban engedetlen magatartás, vagy éppen a nyílt lázadás. Ha te nem, akkor majd én. Megy ez nekem, Istenem, nélküled is. Jobban tudom én ezt. Majd én kézbe veszem a dolgokat. Gondolják balgán ezek az emberek. Még szomorúbb az, kedves testvéreim, amikor bizonyos emberek vallásos cselekményekkel, jó cselekedetekkel, vagy valamilyen törvényi rendnek a betartásával le akarják kenyerezni Istent, elvárva tőle, hogy az ő akaratokat teljesítse. Ezeknek az embereknek Isten csak egy eszköz, aki olyat is meg tud tenni, amit ők nem. És csak addig van rá szükség, amíg megcsinálja, amit mondanak neki. Hogy mennyire pogány gondolkodás ez, kedves testvéreim, maga Jézus hívja fel rá a figyelmet. Amikor azt gondolják az emberek, az ő korában, a farizeusok, írástudók, hogy az ő kegyességükért, szép beszédükért, hosszú imádságaikért hallgatja meg őket Isten, az ő kánaáni nyelvükért, az ő vallásos cselekményükért, Istennek kutya kötelessége, hogy megcsinálja, amit mondanak. Erre azt mondja az Úr Jézus, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Még szembetűnő példája az emberi akarat istenségre való ráerőltetésének az Ószövetség egy története, a Kármel-hegyi istenítélet. Az történik ekkor Izrael életében, hogy kétfelé sántikál a nép, próbál a Baálnak is megfelelni, meg az élő Istennek is, és ezt a kétfelé sántikálást akarja Illés megszüntetni. Azt mondja, hogy meddig sántikáltok még kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, őt kövessétek. Ahogy hallhattuk a fiatalok énekében is, két úrnak nem lehet szolgálni. És döntés helyzet elé állítja a népet, és Isten parancsára elmondja a Baál papoknak, hogy készítsenek két oltárt, vigyenek áldozati állatot, fát, de tüzet ne vigyenek, amelyik Isten tüzet ad az égből, az az igazi Isten. És elkezdenek a Baál papok imádkozni a maguk bálványához, próbálva befolyásolni őt. Azt olvassuk, hogy reggeltől estig imádkoznak. Délben rájönnek, hogy valami nincs rendben itt a Baálnál, megpróbálnak hangosabban imádkozni. Hát, ha majd úgy meghallja őket. Illés adja is alájuk a lovat, hogy hát, ha félrement, vagy alszik Baál, vagy éppen a mellékhelyiségben van, hangosabban imádkozzatok. Aztán próbálnak táncikálni, kétfelé sántikálva, ahogy ők szoktak, rituális, vallásos cselekményeket véghez vívén, hát, ha így majd elérik Istennél, amit akarnak az ő bálványoknál. És legvégül elkezdik pengékkel vagdosni magukat. Hát, ha a Baál megszánja majd őket, így akarták kierőltetni, ráerőltetni az akaratukat. Azt látjuk, hogy a pogány világban ez teljesen természetes volt. Az emberek meg akarták vásárolni az istenséget, le akarták fizetni. Étellel, itallal, állat, vagy esetleg ember áldozattal, csak úgy legyen, ahogy ők akarják, hogy nekik jó legyen, hogy nekik kényelmes legyen. És most egy zárójeles gondolatot engedjenek meg a testvérek. Volt egy ilyen bálvány, akinek az volt a neve, hogy Molok, és nekik kifejezetten gyermek áldozatokat mutattak be. Saját gyermekeiket áldozták fel szülők azért, hogy befolyásolják az istenséget, hogy nekik jó legyen, hogy nekik jobb legyen. És ne gondoljuk, hogy ez csak 3000 évvel ezelőtt volt így. Nem kell visszamenni sokat a magyar történelemben. 1956 óta, azóta eltelt években több mint 6 millió gyereket áldoztak fel így a Moloknak, az anyamében, hogy nekik kényelmesebb legyen a szülőknek, hogy nekik jobb legyen, hogy ők jobban érezzék magukat. Ez ugyanúgy bálványimádás. És ez a pogányos gondolkodás sajnos a kereszténységbe is beszüremkedett. Részt vettem egyszer egy 24 órás dicsőítésen, nem vagyok túl büszke rá, hogy ott voltam, de elmentem kíváncsiságból, fél órát bírtam csak ki. Ugyanis ott azt láttam, amikor bementem, hogy a színpadon 21 néhány fiatal ugrándozik felemelt kézzel, és valami hasonlót mond, hogy jövel Szentlélek, és az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy mintha a szent lelket akarnák lerángatni a mennyből. Ez nem így működik. Isten szent lelke oda megy, ahova akar. Nem pedig az emberek különböző cselekményeire vagy vallásos tetteire reagálva ugrik, ahogy ők fütyülnek. Hogyan imádkozhat, kedves testvéreim, akkor helyesen a hívő ember? Erre sok jó példát találhatunk a Zsoltárok könyvében, de leginkább a Jézusi mintát vehetjük alapul. Mi is öntsük ki bátran a szívünket Isten előtt, de azzal az alázattal, hogy az ő akarata jobb a miénknél, ezért bátran imádkozhatunk azért, hogy az valósuljon meg. Nézzük meg az Úr Jézus imádságát a Getsemáné kertben. Azért imádkozott, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. A ne vegyen ember te rajtad erőt, figyelmeztessen, hogy miután kiöntöttem Isten előtt a szívemet, bízzak benne annyira, hogy elhiggyem, az lesz a legjobb számomra, ha az ő akarata vesz erőt az életemben, ezért őszintén imádkozhatom annak megvalósulásáért. Tudva, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Azonban ezt a kérdést fel kell tennünk magunknak, és meg kell őszintén válaszolnunk. Szeretem-e Istent annyira, hogy elhiszem róla, mindent, ami velem történik, olyan végcél felé terel, amelyből javam fog származni. Hogyha ezzel a hittel szólítjuk meg az Úr Jézust, akkor már tudjuk, hogy az imádságnak nem az a célja, hogy azzal Istent áthangoljuk a mi akaratunkra, hanem éppen ellenkezőleg mi magunk kell, hogy ráhangolódjunk Isten akaratára imádságunk közben. És még egy biztató gondolat, amit szintén a Jelenések könyvében olvashatunk, hogy a hívő emberek imádságai aranypoharakba gyűjtve ott vannak Isten előtt. A mennyei istentisztelet része az a nagyon töredékes, nagyon gyenge, sokszor úgy érezzük plafonig sem jutó imádság, amit mi szívből Isten felé küldünk. A mennyei istentisztelet része minden imádság, ezért imádkozzunk bátran, ha úgy érezzük, hogy a plafonig sem jut el, akkor is. Mert már azzal, hogy Istentől kérünk szabadulást, megoldást, gyógyulást, bűnbocsánatot, azzal kifejezzük az iránta való imádatunkat. Benne is van a szép magyar szavunkban, hogy imádság. Az istentisztelet, a mennyei istentisztelet része lehet az az imádság, amit szívünkből a Szentlélek erejével mondunk. A második értelmezése ennek az igének, ne vegyen ember te rajtad erőt. A második figyelmeztetés, mintha Isten mondaná ezt a hívő embernek. Ne engedjük, kedves testvéreim, hogy a korszellem, az Istent nem követő emberek gondolatai, véleménye, divatja, életvitele befolyásoljon bennünket, erőt vegyen rajtunk. A hívő ember számára nagy veszély, amikor nem mesterére, hanem más emberekre néz, és hozzájuk akar hasonlítani, nekik akar megfelelni. Tudjuk ezt a Szentírásból is, hogy az Izrael számára is állandó veszélyt jelentett, hogy megfeleljen a környező pogány népeknek, asszimilálódni akart, vagy a kultúrájukat, vagy a vallásukat, vagy az államberendezkedésüket, vagy a divatjukat akarta átvenni, és ebből aztán mindig bálványimádás, mindig bukás, mindig Istentől való eltávolodás és ítélet következett. De azt látjuk, az Új Szövetségben sem volt ez másként. A farizeusokról ezt a summás megállapítást mondja az Úr Jézus, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Sajnos bennünk is megvan, kedves testvéreim, ez a megfelelési kényszer, hogy inkább emberek dicséretére várunk, mint az Isten dicséretére. Talán azért, mert nem akarunk kilógni a sorból, ezért akarunk megfelelni embereknek, talán mert jól esik a hiúságunknak, ha megdicsérnek, talán mert valami rosszat akarunk elkerülni, vagy éppen így akarunk előbbre jutni a ranglétrán. De fel kell tennünk magunknak a kérdést, kedves testvéreim, hogy rólunk Jézus milyen ítéletet mondana. Te kinek akarsz tetszeni? Te kinek akarsz megfelelni? Te kinek a dicséretére vágysz? Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy néha egészen képtelen dolgokat is megtesznek emberek, csak hogy másokból elismerést és dicséretet préseljenek ki, vagy másoknak megfeleljenek. Hallottam egy történetet az egyik nyári táborban, ahol az előadó elmondta, hogy a kommunista rendszerben, amikor valakit valamilyen nagyobb feladattal akartak megbízni, előtte tesztelték, hogy mennyire lojális a párthoz, és mennyire kész megfelelni a párt elvárásainak. A bizonyos delikvens kint állt a szobán kívül, a szobában 10 ember egy kört alkotva leült, és megbeszélték, hogy betesznek a kör közepére egy piros labdát. És a beérkező delikvensnek majd felteszik a kérdést, hogy milyen színű a labda, de előtte el kell mondania mind a 10 embernek, hogy az a labda kék. És attól függ majd, hogy hogy reagál ez a bizonyos jelentkező, hogy beveszik-e a programba, vagy sem. És el tudjuk képzelni az egyszeri embert, aki így belépett a szobába, feltették neki a kérdést, hogy milyen színű a labda, gondolhatta magában, mi sem egyszerűbb. Amikor az első párttárs megszólalt, hogy kék, gondolta, hogy szegény színvak, de biztos jó kommunista még ettől. De amikor már a második, a harmadik, a negyedik, a nyolcadik és a tizedik ember is azt mondja, hogy kék, akkor lehet, hogy elbizonytalanodik. Mert azt gondolja, hogy a többség lehet, hogy jobban tudja, és a nyilvánvaló igazságot sem veszi komolyan. Ne csak egy ember, hanem sok istentelen ember se vegyen rajtunk erőt. Erre figyelmeztet bennünket, kedves testvéreim, ez az ige. Nem a többség dönti el, hogy mi igaz és mi nem. Cseri Kálmán ezt írja áhítatos könyvében. Sem a totális állam, sem a népszuverenitás nem Istentől adott rend. A nép szava nem Isten szava. Jó, hogyha ezt komolyan vesszük, mert sok minden sugározza ezt felénk, hogy a tömeg meg a mennyiség dönti el valaminek az igazságát, valóságát vagy jó voltát. Ne haragudjanak a testvérek a képért, de ezt én is valahol hallottam, és nagyon szemléletes, ha csak a mennyiségtől függne, akkor ezzel az erővel ehetnénk tehén trágyát is, mert 10 000 légy nem tévedhet. Érezzük ennek a gondolkodásnak az abszurd és abnormális voltát. és mégis milyen sokan gondolkodnak így, és mégis milyen sokan követik így a tömeget és sodródnak az árral. Ezzel szemben mire bíztat minket a Szentírás? Ha az életünket tudatosan Jézus felé tereljük, akkor ő átformálja azt, és olyanná teszi, ami már hozzá vonza az embereket. Nem nekünk kell a világi tömeghez térnünk, hanem nekik kell a mi hiteles életünket látva Jézushoz térniük. Erre figyelmeztet bennünket Jeremiás könyvében a 15. rész 19. verse. Ezt mondja az Úr, ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz. És ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szám. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. És végül, kedves testvéreim, milyen bíztatás rejlik ebben a mondatban, ne vegyen ember te rajtad erőt. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, meg kell vizsgálnunk azt a történelmi helyzetet, amelyben ez az imádság elhangzik. Asa egy Krisztus előtti 9. században élő király volt Júdában, istenfélő király, aki nem csak maga félte az Istent, hanem erre az Isten félelemre vezette az ő népét is. Nagy vallási reformot hajtott végre, leromboltatta a bálványszobrokat, helyreállította az élő Isten tiszteletét, és azt a 10 éves béke időszakot, ami az ő uralkodásának elején megadatott, nem arra használta, hogy úgymond jól érezze magát és bulizzon, hanem arra használta, hogy megerősödjön nem csak lelkileg, hanem testileg is. Várakat és erődöket építetett és felszerelt egy 580 ezres hadsereget. Készült a háborúra. És el is következett ez a háború a 10 év eltelte után. Az etióp Zera több mint 1 millió katonával támadt Asára és az ő országára. Majdnem 2-szeres túlerővel álltak szemben. És mit tesz ekkor a király? Imádkozik. És az imádságnak az első mondatai úgy foglalhatók össze, amit Sámuel első könyvében is olvashatunk. Isten előtt nem akadály, hogy sok vagy kevés által szerez szabadulást. Isten nem a mennyiséget nézi. Isten a nagyon keveset is meg tudja áldani, a nagyon kevés által is tud győzelmet és szabadulást adni. Az a kérdés, hogy annak a kevésnek mi van a szívében. Jézus van a szívében, és Jézusért él és hadakozik, vagy a saját akaratának, céljának megvalósulásáért él és hadakozik. Ahogy annak idején Dobó István mondta, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Az a kérdés, hogy valóban oroszlán-e az a kevés, vagy csak nyúl. Aztán a következő, amit látunk ebben az imádságban, hogy abszolút bizalommal fordul Istenhez a király, nem a saját erejében, nem a saját vallásos cselekményeiben, nem is a saját hitében bízik, nem kezdi el sorolni az érdemeit Isten előtt, hogy látod, én milyen reformot hajtottam végre, én milyen istenfélő vagyok, én leromboltattam a bálványszobrokat, akkor te meg légy szíves, segíts meg. Nem magában bízik, hanem egyedül az élő Istenben. És még egy nagyon fontos, ami az utolsó mondatokból derül ki, hogy nem saját felbuzdulásból, nem hódítási szándékból, vagy a saját egójának a mutogatásából száll szembe az ellenséggel, hanem azt mondja, hogy Isten nevében. És ez itt a kulcs szó, kedves testvéreim, Isten nevében. Mit jelent ez? Az ő parancsára, az ő felhatalmazásával és az ő erejével. Ezt jelenti, hogyha nem a saját nevünkben, nem a saját akaratunk megvalósításáért szállunk síkra, hanem Isten nevében, azaz az ő parancsára, az ő felhatalmazásával és az ő erejével. Ez a kulcs, kedves testvéreim, a győzelemhez, és ez a hívő ember reménysége is. Ha így vesszük fel a harcot a bűneinkkel, a nehéz helyzetekkel és emberekkel, vagy saját magunkkal, akkor győzelemre vagyunk ítélve. Ha Isten akaratára hangolva, egyedül benne bízva, az ő parancsára, az ő felhatalmazásával és az ő erejével éljük hívő életünket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy sem ember, sem semmilyen teremtmény nem vehet erőt azon az Istenen, akinek az oldalán mi harcolunk.
Csak az a kérdés, hogy mi az Isten oldalán harcolunk-e, és az Isten akaratát, tervét és célját valósítjuk-e meg az életünkben, vagy pedig a sajátunkat. Arra biztat bennünket, kedves testvéreim, ez az ige, hogy bízzuk rá magunkat teljesen Jézusra, tudva, hogy rajta sem a pokol, sem a halál, sem a sátán nem vehetett erőt. Vele biztos a győzelmünk. Az Úr Jézus golgotai diadalát juttassuk érvényre életünk minden területén, azzal, hogy neki engedelmeskedünk, így senki sem vehet majd rajtunk erőt. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért. Köszönjük neked, hogy te ébrezgetsz bennünket. Köszönjük ennek az igének a figyelmeztetését, de bíztatását is. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen sokszor akarunk embereknek megfelelni, embereknek tetszeni, vagy saját magunk előtt tetszelegni. Segíts nekünk megérteni, hogy a te jó, kedves és tökéletes akaratod az, ami a mi életünket igazán boldoggá teheti. És hogy ne akarjuk felcserélni a te dicséretedet, a veled való közösséget emberek dicséretével. Add, hogy meglássuk a te tervedet, amit egyen-egyenként mindnyájunk életére nézve elkészítettél, és add, hogy ezt a tervet tudjuk megvalósítani az életünkben. Add, hogy az imádságainkkal tudjunk ráhangolódni a te akaratodra, és hogy tudatosodjon bennünk az, hogy minden imádság, amit szívből neked mondunk, a mennyei Isten tisztelet és Isten imádat része. Hadd lehessen nem csak az imádságunk, hanem az életünk minden területe a te uralmad alatt, hadd dicsőíthesse az életünknek minden mozdulata és mozzanata a te nagy nevedet. Kérünk azért, mennyei atyánk, így áld meg a mi közösségeinket, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, te légy a betegeink gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által, és add, hogy egyen-egyenként, de közösségként is királlyá Jézust koronázzuk. Az ő nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.